Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában ellátogatunk majd Palauba, elmegyünk Mikronéziába, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek fantasztikus helyeken, olyan helyeken, ahol bizony fontos a környezetvédelem, a pálmafák a víz fölé hajolnak, látunk korallzátonyokat, és igazán egzotikus a múltja, és a jelene is a sok-sok kis apró szigetnek. Kicsi, eldugott világ volt ez nagyon hosszú ideig, és ma is olyan, hogy azért egy átlagos magyar turistának bizony igencsak egzotikusan hangzik az, hogy Palau lényegében a mikronéziai szigetvilág része, de Mikronéziának nem szervesen az államalakulata, mert hogy Palau mindig is szeretett volna önálló lenni. Eleve mindig egy kicsit másak voltak, mint a hagyományos polinéz társadalmi berendezkedés, mert hogy matriarchátus volt például. Errefelé a nők voltak azok, akik egész évben feleltek a szántóföldi munkáért, így az alapvető élelmiszer ellátásért, és a nők alapján örököltek is, tehát női ágon volt öröklés, úgyhogy mindig a nő és az elsőszülött lány örökölt. Úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy a nők választották ki még azokat a férfi vezetőket is, akiknek elvileg volt szavuk a törzsön belül, és a nők kezelték a pénzt is. Egyébként érdekes, hogy nagyon hosszú ideig a gyöngy volt a fizetőeszköz, de ez is mindig a nőknél volt. És hát a férfiak pedig horgáztak, haláztak, és dolgoztak a földeken, de hát legfőképpen a finom tengergyümölcseiről gondoskodtak. Érdekes egyébként, hogy az itteni társadalmi berendezkedés azért az átlagos polinéz társadalmi berendezkedéstől is eltért valamelyest. A polinéz tánc viszont megjelent, a férfiak errefelé is tényleg nagyon magas fokon művelték a táncokat, és hát persze harcoltak, háborúztak is azért, ha nem is túlságosan sokat. A harci kenukat még a mai napig is elkészítik, bár most már nincsenek küzdelmek, de a faragott fából sokan meg tudják ezt tenni, és a mikronéz építészet remek műve például a hagyományos férfi tárgyalóterem, a Bai, ahol beszélgettek a férfiak, bár, mint tréfásan elmondtam, hát túlságosan sok hatalmuk azért nem volt. Ha megnézzük azt, hogy hogyan tudunk eljutni Palaura, akkor látjuk azt, hogy azért Magyarországról ez nem egy egyszerű mulatság Óceánia gyöngyszemébe eljutni, mert hogy Palau a Karolina-szigetek legnyugatibb szigetcsoportjain helyezkedik el. Ugye Palau van az egyik részen, és Mikronézia a másik részen. 241 sziget. De hát lényegében, hogy hány sziget, nagyon sok mindenféle zátony van errefelé. 12 lakott sziget van Palaun, és vulkanikus eredetű, ami azért érdekes, mert hasonló, mint Hawaii. Nem olyan, mint a Maldív-szigetek. A Maldív-szigetek ugye klasszikus korallzátonyok, atollók, gyönyörű hófehér homokkal, apró kis korallállatkákkal, meg mindenféle gyönyörűségesen szép színvilággal. Itt is vannak azért fehér homokos strandok, pálmafák és hasonlóak, de azért a nagyobb szigetek vulkanikusak, akár csak Hawaii, tehát dúsabban növényzet, gyakrabban esik az eső, más a talaj, van mezőgazdaság, viszont nem mindenhol jó a tengerparti rész. Ez az igazsághoz azért hozzátartozik. Palau nem túlságosan régóta önálló, mert hogy a Palaui köztársaság csak 1994-ben alakult meg, előtte jó sokan uralkodtak itt, és hát nagyjából 20 000 élnek errefelé, nem túl nagy a népsűrűség, a 12 lakott szigeten egyenlőtlenül osztik meg eleve. 458 négyzetkilométer mindösszesen a Palau szigetek területe, a Fülöp-szigetek viszonylag közel van, ugye Japán is, úgyhogy ilyen értelemben a legnagyobb lakott szigetek a Palau lagunát veszik körül, de vannak azért bőven nagy szomszédok. A teljes lakosság kétharmada a Koror nevű szigeten él. Tőlük délnyugatra több lakott sziget is van, ezek is Palau részei, és hát aztán vannak mindenféle apró kis szigetek is, és mint említettem, a vulkanikus tevékenység eredményeképpen alakultak ki, de vannak azért korall részek, meg fehér homokos területek is. Meleg van, trópusi az idő, a páratartalom magas, azért sokat esik az eső, de nem annyit, hogy ne lehetne bőven turistáskodni. Érdekes az, hogy a környezetvédelemre nagyon odafigyelnek, és betiltották például a naptejek használatát, De hát kellett is odafigyelni, mert hogy a halászatot néha robbanóanyaggal csinálták, a hulladékot Koros-szigetén csak úgy oda helyezték a homok oldalához, tehát voltak azért bőven problémák, meg nehézségek, meg a globális felmelegedés miatt a tengerszint is megemelkedett, úgyhogy az alacsonyan fekvő területek közül egy-kettő azért bizony már víz alá került, tehát valóban bőven voltak nehézségek, meg vannak nehézségek, de éppen miatt próbálnak a környezetvédelem terén élen járni. Mint említettem, már nagyon érdekes, hogy a nőágon öröklődő társadalmat vezették be, a föld is, meg a pénz is az anyáról a legidősebb lányra szállt. Palaut aztán elfoglalták a spanyolok az 1500-as évek közepén, 1543-ban lényegében megszállták, de nagyon hamar elmentek. Spanyol uralom volt papíron, de ez jobbára névleges maradt, mert hát nem állomásoztak itt tartósan a katonák. Aztán hosszú ideig a Fülöp-szigeteki spanyol gyarmati kormányzat volt területileg illetékes. 1885 környékén Németország is megszállt néhány szigetet, és összevesztek a spanyolokkal. Végül 13. Leó pápa volt a döntőbíró, aki úgy ítélte meg, hogy a spanyoloké Palau, de ugyanakkor a németek és az Egyesült Államok is a gazdasági kitermelésben azért kaphat koncessziókat. Aztán ugye 1898-ban a spanyolok nagy vereséget szenvedtek a spanyol-amerikai háborúban, úgyhogy nem akarták, hogy az amerikaiak kezére jussanak a Palau-szigetek, emiatt a spanyolok eladták Németországnak a csendes-óceáni területeket, köztük ezt is, és hát a németek lényegében a Palaut igazgatták Új-Guineából, elkezdtek bauxitot bányászni, foszfátot bányászni. Az első világháború idején Japán uralom alá került ez a hely. Ugye hát a németek nem tudtak ezzel foglalkozni, gyakorlatilag nem voltak németek a szigeten, japánok viszont annál inkább ide tettek több helyőrséget is, és amikor a békét megkötötték, azt követően ilyen mandátum területként, népszövetségi mandátum területként a japánok igazgatták a szigeteket. Aztán a tonhalat is elkezdték feldolgozni, és hát komoly halászatra tettek szert. A második világháborúban a japánokat elkergették az amerikaiak, és átvették itt az uralmat, úgyhogy az Egyesült Államok lényegében megszerezte a Palau feletti hatalmat, és hát ilyen kis gyámsági területként, külbirtokként kezdték el kezelni. 1978-ban volt egy népszavazás, mert hogy megalakult a mikronéziai szövetségi állam alakulat, Mikronézia, de nem akart Palau ide csatlakozni, úgyhogy az Egyesült Államok autonóm köztársasága lett, bár nem Palaunak, hanem Belaui köztársaságnak hívták, és az Egyesült Államok tagköztársasága volt. Aztán 1982-ben társulási szerződést írtak az Egyesült Államokkal alá, és 93-ban engedték az amerikaiak, hogy népszavazást tartsanak a függetlenségről. Ezt meg is szavazták, úgyhogy 1994 óta a Palaui köztársaság független, és fel is vették az ENSZ-be. Persze azért az amerikaiak a felelősek továbbra is a hadügyekért, hát a Palaunak amúgy sem lenne a harci kenukon kívül túlságosan komoly katonai képessége, úgyhogy ezzel nem is biztos, hogy rosszul jártak, de a biztonság kedvéért, hogy az amerikaiak se járjanak rosszul, a külügyeket is Amerikából irányítják. 2006-ban a Mellékeok államban lévő Gerulmud lett az új főváros, és hát az biztos, hogy érdekes, hogy nagyon szép épület a Nemzeti Kongresszus épülete Mellékeokban. Amerikai mintára ez a neoklasszicista stílus alapján építették meg, tehát tényleg úgy néz ki, mint a mi szép művészeti múzeunk, ilyen kis tümpanon van az elején, meg oszlopok, hátul pedig a Kapitóliumra hajazó nagy ilyen kongresszusi palotaépület, úgyhogy valóban ahhoz képest, hogy Palau milyen. Én láttam a Bahama-szigeteki parlamentet, hát a Palaui Nemzeti Kongresszus épülete az valóban impozáns, tényleg meseszerűen szép. 16 állam alkotja az országot, ami hát azért eléggé fura ahhoz képest, hogy önmagában is kicsi, de ettől még ez a demokráciát mindenképpen segíti. Növekszik egyébként a népesség, a lakosság többsége keresztény, de vannak a természeti vallásoknak is még követői, de többségében keresztények lakják Palaut. Vannak modern bevásárlóközpontok, jó szállodák, és az idegenforgalmi bevételek nagyon komolyak, bár a búvárkodás meg az idegenforgalom mellett azért a mezőgazdaság is tényező egyáltalán, mert hogy burgonyát termesztenek, édesburgonyát, koprát, kókuszt, és a halászat továbbra is fontos, és a kézműipar, valamint a könnyűipar még azért jelen van. Nagyon sok éttermet, bárt találunk, szálláshelyet, szállodát, és hát igazából, amikor azt mondjuk, hogy speciális konyha, hát mivel hogy amerikai a turisták jelentős része, ezért ugye steaket találunk itt, hamburgereket, de azért vannak francia, meg olasz éttermek is, japán éttermek is, úgyhogy igazából mindenhonnan valamit átvettek, és ezeket lehet legfőképpen kapni. De azért a tarógyökérből készültek helyi specialitások is, és érdekes az, hogy a taró leveléből és kókuszból levest is főznek, sőt, készülnek tarócsipszek, meg tarósütemények is, úgyhogy ez is fontos adalékanyag. Sok apró sziget van, ahol szállodaszigetként csak néhány szállodával foglalkozó vállalkozás, meg a turisták vannak, úgyhogy ez is érdekes. Van persze foci csapatuk is, és a labdarúgás talán a legnépszerűbb sport, de hát sok minden más is érdekes számukra még. Úgyhogy egy palaui kirándulás az mindenképpen olyan, hogy biztonságos. Tehát Palaun nagyon komoly a biztonság, nem kell félnünk attól, hogy bármi történik velünk, legalábbis átlagosnál jobban nem kell félni. A higiénia az szinte tökéletes, biztos, hogy nem lesz hasmenésünk, és nem fog a fáraó átka vagy hasonló dolog minket elérni, ami azért az egyiptomi látogatást követően viszonylag gyakori, és az is biztos, hogy jó színvonalúak a szálláshelyek. Hát nem annyira szuperluxus szállodák, de bőven van belőlük, és lehet választani, ahhoz képest egyébként kicsi a rész. Vannak ilyen felfedező túrák, amikor csónakokkal, motorcsónakokkal visznek el minket az egyik szigetről a másikra, de igazából a fő-szigetről, ha eltávolodunk, akkor gyönyörű üdözölt szigetek sokaságát találjuk. Meredek sziklás partok vannak javarészt, meg fantasztikusan szép vulkanikus képződmények, de, mint említettem, találunk gyönyörű atollszerű, ilyen homokos strandokat is, úgyhogy alaposan meg kell nézni azért, hogyha nem akarunk nagyon sokat csónakázni, vagy autózni, vagy bármi módon közlekedni, akkor érdemes megnézni, hogy ahova mi megyünk, ott milyen a part, mert hogy van olyan rész, ahol gyönyörű pálmafás partszakasz van, fehér homok, türkizvíz, szinte áll a víztükör, de vannak azért, mondom, olyan helyek is, ahol azért főleg ez a vulkanikus rész domborodik ki. Van egy olyan szállodarész, ahol gyakorlatilag teljes egészében körülvették a tenger egy részét zátonyokkal, emiatt viszont nem viszi el a fehér homokot a tenger hulláma, és hát szinte egy mesterséges, természetes medencét alakítottak ki, gyönyörű hotelek vannak itt. Szerintem egy palaui kirándulás az mindenképpen olyan, hogy hát érdemes legalább egy hetet, ha nem 10 napot itt eltölteni, mert amire ide érkezünk, azért bizony rendkívül fáradtak leszünk így a világ másik oldalára. Tehát az időeltolódás is gondot jelenthet majd, úgyhogy az első 2-3 nap csak kábán nézzünk ugye a világba, és aztán a negyedik napon már tudjuk élvezni a napsütést, meg a fehér homokot, meg a különböző palaui finomságokat. A palaui történelem, meg a palaui dolgok azok mindenképpen azért érdekesek, mert ez a matriarchátusi rendszer, ez tényleg a polinész társadalmakban is érdekes és fontos, és szerintem érdemes mindenképpen ebbe beleásni magát annak, aki erre látogat. Meg hát nagyon sok helyi faragvány van, ilyen kis szuvenírként bármit elvihetünk, ami a helyi kultúrára jellemző, és bőven van belőlük. Épültek nagy és komoly szállodák is, több emeletes szállodák is, tehát ez nem olyan, mint a Maldív-szigetek, hogy gyakorlatilag egy sziget, egy szálloda, és minden szálloda maximum kétszintes bungalókból áll, meg a tengeri bungalókból, tehát itt azért bőven van miből válogatni, és hát azt is megnézhetjük, hogy ha már eljövünk Palaura, hogy milyen az éttermek kínálata, mert van közöttük néhány egészen pazar. Van egy olyan szigetcsoport, ahol híd köti össze, azt hiszem talán 4 vagy 5 szigetet, a szigeteket így egymással, és gyalogosok is átmehetnek, meg akár kerékpárral, kismotorral is átmehetünk ezen pazar végig sétálni. Tehetünk kajaktúrákat is, az nagy élmény lehet, hogyha itt búvárkodunk, mert tényleg fantasztikus kék-sárga halak sokasága, ráják, murénák, kis cápák, minden van itt, valóban gyönyörű a tengeri élővilág, tehát ez csodálatos élmény lehet. Cápatámadás pedig ritka, nem olyan, mint mondjuk Réunion, vagy akár Ausztrália, vagy Dél-Afrika egyes területei, hogy mindig hallunk arról, hogy a cápák rátámadtak mondjuk szörfösökre, úgyhogy ebből a szempontból nyugodtan megtehetjük azt, hogy békésen búvárkodunk, akár snorkellel, akár egy kicsit komolyabban. Palau mellett egyébként a mikronéziai szövetségi államokat találjuk, mert hogy a Karolina-szigetek nagyobbik részét ez az állam foglalja el, ez ugye a keleti része. Mikronézia, hát a nevéből is kitalálhatjuk, azt jelenti, hogy kicsiny szigetek országa, ugye egy görög szóból eredeztethető, és lényegében négy szövetségi államból áll. Az Amerikai Egyesült Államok istápolásával létrejött Mikronézia meg Palau leköveti ezt a módot, hogy vannak államok, és akkor az egész államok egy ilyen államszövetségi rendszert hoznak létre. Hát de persze ezek az államok olyanok, hogy egy-egy sziget, ahol adott esetben néha csak pár száz ember lakik, úgyhogy igazából ez nem olyan nagy. Bár Palauhoz képest Mikronézia nagynak számít azzal, hogy 100 000 lakosa van durván, hát valamivel több, mint 100 000, de nem sokkal, és a területe pedig 702 négyzetkilométer. Az amerikai dollárt használják egyébként mindegyik helyen, és ez is hasonló mondjuk a Bahama-szigetekhez is. A Bahama-szigeteken ugyan van bahamai dollár, de az elsősorban az öntudat miatt fontos, mert egyébként elsősorban ott is az amerikai dollárt használják. Egyébként Arubán is úgy működik a dolog, hogy hát eurót is használnak, meg forint is használnak, de főleg az öntudat miatt. Itt öntudat ide vagy oda amerikai dollárt használnak. Hozzáteszem, egyébként vannak olyan országok, ahol azért az amerikai jelenlét nem olyan erős, és mégis amerikai dollárt használnak, mint például Ecuador, mert hogy a pénzügyi stabilitást az inkább biztosítja. Mint említettem, a Karolina-szigeteken találjuk a Mikronéz-szigeteket, meg hát Palaut is, de ugye önálló mindegyik, önálló ánsztag állam is, és Hawaii-tól nagyjából 5000 kilométerre vagyunk nyugatra, a Fülöp-szigetektől 3000 kilométerre keletre, a Pápua-Új-Guinea-i terület pedig 1500 kilométerre vannak innen, úgyhogy ilyen értelemben ezek határolják, tehát a klasszikus polinéz területről van szó. A 607 sziget az, amire azt mondjuk, hogy viszonylag sziget, ugye ehhez tartoznak még a zátonyok, és ezeknek az összterülete kisebb, mint egy átlagos nagyságú amerikai városé, úgyhogy ez mindenképpen azt jelenti, hogy Mikronézia valóban pici, meg pici szigetek pici állama. Az ország területének felét Pohnpei, a másik felét pedig a három másik szigetcsoport foglalja magában, úgyhogy ez minden esetre meglehetősen érdekes. Itt is kontinentális talapzattal lévő vulkanikus szigetekről beszélünk, valami azt jelenti, hogy nem elsősorban olyan szigetről, ahol a fehér homokos strandok egymást érik, de vannak azért ilyenek is. De összességében nem kókuszpálmákkal szegélyezett korallzátonyokra számíthatunk, hanem buja, dús növényzetre, patakokra, kisebb folyókra, akár vízesésre is, de nem minden esetben az ide látogatók azok fehér homokon fognak sétálgatni, és a kókuszpálmákat figyelgetik. Meleg van, de azért nem annyira trópusi a hőmérséklet, tehát akár 20 fok körül is lehet délután este a hőmérséklet, néha pulóver is kellhet, decemberben és márciusban is, meg január-februári időszakban akár szelek is előfordulnak, hűvösebb is lehet, és hát a Pohnpei belső része a föld egyik legesősebb területe az Amazonas mellett, ez azt jelenti, hogy hát azért komoly esőkre, meg nyomasztó páratartalomra számíthatunk, tehát hogyha választani kell, hogy Palau vagy Mikronézia a nyaralásunk helyszín, akkor Palau talán abból a szempontból ideálisabb lehet, hogy ott inkább lesz jó idő. Mikronéziában sokat esik az eső, júliustól novemberig pedig nagyon erős a páratartalom, és még van tájfun is augusztus és december között. Úgyhogy amellett, hogy érdekes Mikronézia, persze, meg látványos, meg jó, amellett azért az időjárás nem mindig tökéletes. Egyetlen szárazföldi emlős van, a denevér. Ugyan állítólag van ázsiai szarvas is még Pohnpeien, de hát ezeket nagyon kevesen látták. Aztán vannak még hatalmas gekkók, iguanák is. Állítólag több méteresre is megnőhetnek itt ezek az iguanák, bár ilyet nem láttam Galapagoszon, ilyet igazából csak Komodó környékén, de az más típus. És hát azt is látjuk, hogy azért a szigetek mellett rengeteg lehetőségünk van búvárkodni, a bálnák, a delfinek megfigyelhetők, rengeteg kagyló, rák van, cápákból bőségesen, és hát sorolhatnám tovább, néhány exotikus teknős fajta is van, amelyek leginkább itt fordulnak elő, úgyhogy búvárkodni itt is érdemes. 4000 évvel ezelőtt már éltek a szigeteken egyébként, és hát lényegében apró kis szigetek ezek, és viszonylag könnyű átjutni egyik helyről a másikra, úgyhogy nem véletlen az, hogy hamar önálló államalakulatot hoztak létre. Aztán jöttek a portugálok, majd tőlük elfoglalták a szigeteket a spanyolok, aztán a spanyol-amerikai háború után ezeket a szigeteket is eladták a spanyolok a németeknek, majd szintén ezt akárcsak Palaut megszállták a japánok, és aztán a 40-es években meg az amerikaiak kergették el innen a japánokat, és ez is az Amerikai Egyesült Államok alatt álló csendes-óceáni gyámsági terület része volt, Mikronézia is. És hát 1979-ben létrejött a Mikronéziai Szövetségi Állam, ami az USA szabadon társult állama lett 1986-ban. Aztán a gyámságra vonatkozó megállapodásokat az Egyesült Államok kormánya érvénytelenítette, majd kikiáltották a függetlenséget 1990-ben, és 91-ben pedig az ENSZ fel is vette tagállamként Mikronéziát, úgyhogy önálló lett, de hát itt is azért az Egyesült Államok gyámkodik, bár kevésbé, mint Palau fölött, azért viszonylagos önállóságot élveznek. Mikronézia a legnagyobb területének 344 négyzetkilométer a területe, 163 sziget van itt, és lakókból is akad bőven, mert 45 ezeren élnek erre felé. Mikronézia fővárosa Palikir, 5500-an laknak itt, és hát buja növényzetet képzeljenek el, minden üdezöld, hibiszkuszok is vannak azért, meg virágok, tehát tényleg egy kicsit Hawaiihoz hasonlító, valóban vulkanikus, zöld sziget, és vannak azért érdekes látnivalók, kulturális látnivalók is, például egy kőváros, ez a Non Madol, és van egy 180 méteres bazaltszikla, sokan fel is másznak erre, ez is a fontos látványosságok közé tartozik. Kolónia még egy nagyváros, ami hát viszonylagos mikronéziai szempontból nagyváros, de azért turisztikailag eléggé fontos, és hát vannak még esőerdők bőségesen, homokos strandok is, mosaras területek, úgyhogy bőven van miből válogatni. A szállodai szobák azért nem érik el azt a szintet, amit manapság már az új magyar 4-5 csillagos szállodáknál megszoktunk, de vannak köztük nagyon jók is. Igazán luxus, hát olyan, mint mondjuk a Burj Al Arab és hasonló, azért nincs erre felé, de vannak korrekt jó szállodák. Hajózni érdemes, bejárni a szigeteket, és vannak olyan lagunák is, amit csak motorcsónakkal vagy hajóval lehet megközelíteni, mert a dzsungel veszi körül mindenhonnan, és vízesést is meglátogathatunk, tehát az is van egyébként, úgyhogy bőven meg lehet nézni az itteni vízeséseket. Tehát alapvetően, ha már ide ellátogattunk, akkor bőven találunk látnivalót, és egy érdekes vulkanikus üdezöld szigetcsoportot találunk, ahol azért sokat esik az eső, nem biztos, hogy mindig sütni fog a nap, erre azért fel kell készülni. Érdekes az is, hogy egyébként a csendes-óceáni szigetvilágot, meg a csendes-óceáni területeket miként különítik el egymástól. Nos, hát van ugye a polinéz szigetvilág, ami lényegében egy földrajzi elnevezés, és hát azon belül van francia polinézia, meg sok minden más alakulat. A francia polinézia egyébként Franciaország tengeren túli területe, Tahiti, Bora Bora, Rangiroa, sorolhatnám tovább, tehát nagyon nagy területük van a franciáknak. Van ugye a Mikronézia, amibe tartozik a Mikronéz Szövetségi Államok nevű államalakulat, és Palau is például, amelyik ehhez nem csatlakozott, amiről meséltem már a műsor első felében, és gyakorlatilag ez ugye a mikronéziai terület, és van a melanéziai terület, ami megint csak egy földrajzi egység, tehát Melanézia lényegében nem egy önálló ország, hanem sok-sok sziget és mindenféle egyéb különböző államalakulatoknak a sokassága, lényegében egy földrajzi és etnokulturális régió, a Csendes-óceán nyugati részén Ausztráliától északra találjuk. Egyébként egy francia felfedező alkotta meg ezt az elnevezést, azért, hogy a Polinéziától meg a Mikronéziától elkülönítse ezt a részt a Csendes-óceánon, mert hogy a szigetvilág esetében ez az elkülönítés megtehető, Hát ez persze nem azt jelenti, hogy ugye vannak a polinézek, meg a mikronézek, meg a melanézek, egyáltalán nem így van. Tehát egyrészt hasonlóak is, meg eltérőek is az itteni népcsoportok, tehát a polinéz kultúra önmagában azért jellemző mindegyikre, meg az itteni hagyományok a csónakfaragástól a harci kenukonnát sorolhatnám tovább, vagy éppen a táncig, de alapvetően még Polinézián, meg Mikronézián, meg Melanézián belül is más-más kulturális hagyományok is jellemzőek, meg más-más nyelvek is adott esetben, tehát még Melanézia sem egységes nyelvileg vagy kulturálisan. Itt is vannak ugye pápuák, ausztronézek, és sorolhatnám tovább. Melanéziához szokták sorolni egyébként a Maluku-szigeteket, ami Indonézia része, Új-Guineát, aminek a nyugati fele Indonézia része, a keleti pedig Pápua-Új-Guinea. A Bismarck-szigetek, ami szintén Pápua-Új-Guineához tartozik, és Pápua-Új-Guineai szövetséghez csatlakozott a Trobriand-szigetek is, Ausztráliához tartozó szigetek is tartoznak ide, a Salamon-szigetek például, ahol a mai napig vannak cápás kulturális események, például cápa áldozat, rituális cápa áldozat, mert hogy egyébként jó pár helyen tilosít fürdeni, mert a világháború idején a harcok során rászoktak a cápák az emberhúsra, és a mai napig nagyon sokszor rátámadnak a fürdőzőkre. Akkor Vanuatu például önálló alakulat, önálló államalakulat, és szintén ide tartozik, vagy Új-Kaledónia, Franciaország tengeren túli területe, akár csak ugye a francia polinéz területek, Tahiti, társaságszigeteket sorolhatnám tovább, és a Fidzsi-szigetek is ide tartozik egyébként, és hát vannak, akik Melanéziához számítják még ugye a Timor-szigeteket, és Kelet-Timort, és Tongát is, vagy Szamoát, bár Tongát és Szamoát a legtöbben inkább Polinéziának tartják, Palaut meg Naurut pedig Mikronéziához sorolják, tehát itt azért vannak eltérések, vannak különböző vélemények. Úgyhogy érdekesek mindenképpen ezek az kis alakulatok. Palau az, amiről már meséltem előttnek, és ahol szerintem turisztikailag talán a legrelevánsabb látnivalók vannak, mert hogy van fehér homok, korallzátonyok, épp úgy, mint vulkanikus rész. A másiknál, a Mikronéziai Szövetségi Államoknak a szigeteinél, ott azért sokszor esik az eső, sokszor nem annyira jó az idő, sokszor túlsziklás a partszakasz, tehát ott igaz, a felfedezőtek mindenképpen ajánlom a csodákra vágyóknak, de azok, akik pihenni szeretnének két hétig valami pálmafás tengerparton, hát nem biztos, hogy az a legjobb választás feltétlenül, de attól még érdekes mindenképpen. Vanuatut régen úgy hívták, hogy Új-Hebridák, ez a Csendes-óceán délnyugati részén fekszik, ugye ez is a melanéziai területnek a része, tehát ez is délebbre van Mikronéziától, Új-Kaledóniától meg északkeletre, és hát gyakorlatilag egy olyan köztársaságról beszélünk, amelyet 300 ezeren laknak, és 12 ezer négyzetkilométernyi, tehát ez már viszonylag nagy ahhoz képest, hogy a Palau szigeteknél miről beszéltem, mekkora kis területekről beséltem önöknek, de hát azért van ott érdekesség például az, hogy a matriarchátus milyen szinten gyökerezett azért a régi társadalmi rendszerekben, miként fizettek egykor gyöngyökkel, és sorolhatnám tovább. Visszatérve egy kicsit Vanuatura, Új-Hebridáknak hívták régen, James Cook elnevezte így, és lényegében folyamatosan valakik uralták ezt a területet, aztán 1980-ban lettek függetlenek, és fel is vették a Vanuatu nevet, mert hogy ez nem az európaiak által adott neve, hanem saját, és akkor így az önállósághoz jobban illik, úgy döntöttek végül is. Minden esetre ugye Cook volt az, aki feltérképezte egykor ezt a részt, és elnevezte, aztán francia expedíciókat is indítottak ide, az egyiket le is mészárolták az utolsó emberig, az egyik expedíció összes tagját megölték, a Vanikoro sziget lakói. Volt olyan, hogy egy-két sziget függetlenséget kiáltott ki, az FAT szigeten például egy független köztársaságot kiáltottak ki, hát az biztos, hogy harcos törzsek éltek itt Vanuatu környékén. Érdekes egyébként, hogy volt egy olyan független köztársaság az egyik szigeten, ahol bevezették az általános választójogot, és bár csak fehérek töltöttek be választott tisztséget, de a választó joga mindenkinek volt, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. 1980-ban, mint említettem, önállóvá váltak, de hát a szigetek megint csak el akarnak szakadni, tehát még Vanuatu is tovább bomlana, Espiritu Santo sziget is el akart szakadni korábban, és a Vemerának köztársaságot akarták kikiáltani, és a többi, úgyhogy hát nagyon érdekes, mert hogy itt sokan azért beleszólnak az ügyekbe, persze, vannak itt a franciák támogatnak, másokat meg a pápuaiak, aztán sorolhatnám tovább, úgyhogy itt is van szinte minden, az biztos. Nagyon fontos bevételi forrása a turizmus, mert hogy Vanuatu a búvár turizmus egyik legfontosabb helyszíne. A csendes óceán korallzátonyai itt tényleg elképesztően szépek, és lényegében már több százezres az ideérkező turisták száma, ami nagyon komoly emelkedést jelenthet. Gyönyörű búvárhelyek vannak, a millió dolláros pont például, kedvelt búvárhely, akkor vannak fehér homokos vagy sárga homokos, de pálmafás strandok is, amit szintén szoktak szeretni, és hát vízesések is, úgyhogy érdekes mindenképpen. Sok helyen ugye a rögbi, az óceániai területek a rögbi nagyon népszerű, meg a foci is, hát itt a labdarúgás annyira népszerű, hogy a FIFA szervezetének is tagja Vanuatu, úgyhogy bőven lehet játszani, de még a tojáslabda is népszerű, meg hát a röplabda is, ha már a hagyományos területeknél tartunk. Sokan azt mondják, hogy innen ered a bungee jumping, hát ezt hallottam Új-Zélandon is, hát ez nagyjából olyan, mint hogy itt forgatták a Bounty reklámot, tehát ezt is hallottam egy csomó helyen, bár igazából úgy tudom, hogy stúdióban vették fel a legtöbb dolgot, a legtöbb jelenetet. Minden esetre itt is érdekes dolgok vannak, ilyen például az egyik növény ültetéséhez kapcsolódó fontos szertartás, mert hogy előtte tornyokat emeltek, és abból ugrottak le a férfiak, úgyhogy ilyen fura szertartások is vannak errefelé. Érdekesség az is, hogy van egy növény, amit összezúznak a gyökerét, vízben beáztatják, és abból egy érdekes szürke keserű italt készítenek, ami frissítő és nyugtató hatású, úgyhogy nagyon érdekes az, hogy rituális jelleggel szokták inni, csak férfiak egyébként hosszú ideig. Hát manapság ez már változott, most már a turisták kedvéért csinálnak ilyet könnyített formában is, úgyhogy bőven van mivel foglalatoskodniuk az ide látogató vendégeknek, hogyha már elegük van a búvárkodásból. Rengeteg szobrot, maszkot, dobot vehetünk itt, edényeket, ezeket a mai napig a helyiek készítik, úgyhogy nem Kínából hozzák. És hát még sziklarajzokat is találunk, állatfestményeket több szigeten, a barlangoknál, ezekhez legendák fűződnek, úgyhogy érdemes megnézni ezeket is, de a legkülönbözőbb fafaragványokat árusítják a turistáknak, madarakat, halakat sorolhatnám tovább. Egyébként én is sok mindent hoztam haza a csendes óceán térségéből, mindenféle ilyen faragott dolgot, még tiki szobrot is egyébként, bár azt Francia Polinéziából, de a különböző fafaragványok legendásak, amelyek itt készülnek. Vanuatun a fiatal férfiaknál még mindig hagyomány a rituális körülmetélés egyébként. Vannak művészeti múzeumok is a fővárosban, és itt ezekben főleg festményeket lehet látni. Hát azért egyik sem a British Museum vagy a Louvre, az igazsághoz azért hozzátartozik. Banánt, kókuszt, papaját, mangót esznek errefelé. Pont most olvastam, hogy a papaja még a szürkehályog ellen is jó. Úgyhogy nagyon finom dolgokat fogyasztanak, trópusi gyümölcsöket. A cukornát termesztés még jelentős, és tartanak tyúkokat is, de hát a tengergyümölcsei meg a halászat nagyon fontos még. Van bőven élelmiszer, mert hogy ananász, mangó, papaja bőven akad, és vaddisznók is vannak, úgyhogy annak a húsát is megeszik. Kevés a sült étel, főleg főzik a dolgokat, meg párolják, és a főzéskor úgy forralják a vizet, hogy tűzben felhevített követ raknak bele a vízbe, így lesz meleg, így lesz forró. A tésztákat is kedvelik egyébként, de marhát is tartanak, disznót is, úgyhogy bőven van ebből. Mint említette már, rengeteg turista is ellátogat ide, főleg búvárok, van ott nagyon híres búvárközpont, de olyanok is, akik szeretik felkeresni a kis szálláshelyeket, meg vágynak arra, hogy vízközeli bungalóban töltsenek el egy-két hetet. Nem egyszerű azért repülővel sem ide eljönni, arra mindenképpen számítani kell, hogy nagyon fáradtak leszünk, és nagyon komoly az időeltolódás, de ha már ide jöttünk, akkor érdemes mindenképpen akár egy-két hétig is itt ellenni, hogy felfedezzük tényleg a mesés barlangok világát, elmenjünk a helyi piacra bevásárolni, a friss trópusi gyümölcsöket falatozzuk, és hát persze élvezzük a tengert meg a napsütést. Errefelé azért sokat süt a nap, tehát hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk Mikronéziában a Mikronész Szövetségi Államok területén mennyit esik az eső? Hát ott sokkal, sokkal többet esik, úgyhogy Vanuatu ebből a szempontból mindenképpen olyan, hogy kevesebbet, tehát talán, ha ide ellátogat egy turista, akkor úgy is el tudja tölteni a vakációt, hogy nem búvárkodik feltétlenül. Palauról már meséltem önöknek, meg meséltem Mikronéziáról, meg Melanéziáról, ugye hát mondtam azt, hogy van amelyik ugye földrajzi elnevezés, meg van, ami meg államalakulat, például a Mikronéz Szövetségi Állam. Naurut még mindenképpen így a műsor utolsó negyedére úgy gondolom, hogy érdemes felfedeznünk, hiszen ez is a mikronéziai területen van, egy szigetállam Nauru. A Csendes-óceánban találják, és ami érdekes, hogy van legnagyobb városa, Járennek hívják, bár nem kapta meg a fővárosi címet, mert hivatalosan nincsen a helyiek szerint fővárosa, de hát igazából ez a fővárosa. Egy lapos atollt képzeljenek el, egy lapos korall területet képzeljenek el. 13 ezernél is többen élnek itt, 21 nézetkilométer, úgyhogy relatíve nagy a népsűrűség, és hát tényleg egy olyan sziget, ahol a foszfát termelés határozta meg nagyon hosszú ideig a mindennapokat, és a szigetet egyébként ilyen nagy korallzátony veszi körül, ahol mesterséges átjárókat vágtak, hogy a hajók megközelíthessék a szigeteket, és akkor mindig a csónakkal, a hajóval el lehet menni bárhová. Lényegében egy nagy parti sávot képzeljenek el, 300 méter széles ez, és itt laknak az emberek, itt lehet földet művelni, délnyugaton van még belső laguna is, kevés az ivóvíz, úgyhogy gyűjtik az esővizet, meg van tengervíz sótalanító is, de még így is azért viszonylag kevés. Tartanak sertéseket, kókusz termesztenek, és hát sok minden más is van, de igazából a foszfát bányászat, ami meghatározta a mindennapokat, mert hogy az egész gazdaság a foszfát exporton alapult, aztán kimerültek a készletek, úgyhogy manapság már a turizmusból próbálkoztak valamit beszedni, de nem túl nagy sikerre, tehát Palau ebből a szempontból sokkal sikeresebb volt, hát itt azért a foszfát bányáknak a nyomai rátszódnak még mindenhol. Ausztrália egy menekültábort csinált itt, és akkor a bérleti díjból még komoly bevételi forráshoz jut Nauru. Az illegális bevándorlókat Ausztráliából ide deportálják. Egyébként 1798-ban lett a brit birodalom része, kellemes sziget, ugye így hívták az angolok, és hát lényegében alkoholt adtak a helyi lakosoknak, és hát cserébe persze azok egy idő után már odaadták a földet, vizet, mindent, és ez is érdekes, hogy hát ez úgy működött, mint jó pár helyen, akár Lapföldön is. Német telepesek is éltek itt. Hát lényeg az, hogy 1914-ben került az ausztrálok kezére a terület, aztán megint brit mandátum terület lett, és a foszfátot termesztették folyamatosan. Az ausztrálok igazgatták egészen 1968-ig, a II. Világháború idején volt egy olyan időszak, amikor a japánok elfoglalták a területet. Aztán ma már az ENSZ-nek a tagja, független Nauru, és 69%-ban megmaradtak azért az őslakosok, bár élnek itt azért Fülöp-szigetekiek is, Kiribatiról is elköltöztek sokan, meg kínaiak is élnek errefelé. A lakosság többsége keresztény egyébként, és az egyéb vallások híve az meglehetősen csekély. Nagyon sok terméket importálnak, és hát rengeteg készételt, konzervet, sok minden mást, úgyhogy a naurui parlament épülete azért nem olyan szép, mint mondjuk Palaunál, vagy a Mikronéz Szövetségi Állam esetében, inkább ilyen kis trópusi mediterrán jellegű, kevésbé az a klasszikus, klasszicista stílusú. Az államfő az elnök, aki a kormány vezetője is, és van egy 18 tagú egykamarás parlament, amelyet 3 évente választanak. Lényegében 3 nagy politikai erő van, a Demokrata Párt, a Naurui Első Párt, meg a Központi Párt. 30 kilométernyi csak a közúthálózat, hát ugye az atollokon azért nem kell túlságosan sokat utazgatni, mert ha mégis utazgatnak, akkor beülnek a csónakba, beülnek a motorcsónakba, és azzal mennek el valahova. És hát van egy kis mini vasút is, ami durván 4 kilométer, csak arra szolgál, hogy a kikötőből elvigyék a központi részre a nagyobb dolgokat, teherszállítási célból csinálták még azért, hogy a foszfát bányákból ki tudják vinni a dolgokat. Van azért légi kikötő, és nemzeti légitársaság is egyébként, úgyhogy a mi légitársaságunk ez a neve. Az is érdekes. Nagyon fura az, hogy ha megnézzük a lakosságnak a 95%-a túlsúlyos, és többségük cukorbeteg. Főleg azért, mert nagyon sok importáru volt egykoron, ami óriási cukortartalommal bírt, és ezeket mind-mind elfogyasztották, úgyhogy gyakorlatilag errefelé azért nem 75 kiló ugye az átlagos súlyhatár, hanem inkább 94-95, nagyon durva, és nem véletlen, hogy Nauru hihetetlenül nagy sikersportága a súlyemelés, és hát ebben tudtak sikereket elérni a helybeliek. Rögbizni is szeretnek egyébként, az még fontos a helyi sportok közül. Nauruban egyébként, ha azt nézzük, hogy mennyi általában a turisztikai bevétel különböző óceániai területeken, akkor nem olyan jelentős. Amióta kiverültek a foszfátbányák, bizony vannak itt nehézségek, de megpróbálnak ezeken úrrá lenni. Mondom, a legnagyobb gond ez az, hogy a cukorbetegség, az orvosi ellátás, a túlsúly az nagyon komoly gondot jelent, meg hát az is, hogy folyamatosan a tenger nagyobb és nagyobb területeket harap ki a korallzátonyokból, és hát lényegében Nauru önmagában is egy óriás korallzátony lényegében, és a tenger ajándéka. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában önök az óceániai szigetvilágot fedezték fel velem. Elmentünk, megnéztük, hogy Palau mit tud a Palaui Köztársaság, aztán megnéztük, hogy a mikronéziai szövetségi államokra mi a jellemző, aztán Melanéziát is bejártuk, ugye Melanézia nem önálló államalakulat, hanem különböző országok, területek, nagy országokhoz tartozó kisebb szigetek tartoznak ide, hiszen melanéziai terület lényegében Indonézia egy része is, Papua Új-Guinea egy része is, és sorolhatnám tovább. Elmentünk Vanuatu-ra is, megnéztük, hogy vajon itt hogy élnek, kik élnek, és megnéztük az itteni búvárparadicsomot. Nauruba is ellátogattunk, ahol meg a foszfátbányákat fedeztük fel. Az kétségtelen, hogyha egzotikus helyet akarunk felfedezni, akkor az utolsó olyan terület, ahol még igazán utazhatunk, az Afrika. Sokan mondják ezt. Afrika belső vidéke, a Szahara alatti területek még tényleg igazi utazóvá tehetnek minket, de azért az egzotikumról beszélünk, az biztos, hogy az óceániai szigetterületek is olyanok, hogy hát van mit mesélni mondjuk egy Vanuatu vagy egy Nauru látogatás után. Mikronéziáról még sokat tudunk majd otthon elmesélni, vagy Palauban is, amit tapasztalunk majd a matriarchátusról, a női társadalomról, a régi dolgokról, a kagylópénzekről, a gyönyörű tengeri élővilágról, meg arról, hogy hát milyen sok csodát ad itt az óceán a helyieknek, meg hát sok mindent el is visz, el is vesz, persze. Aki szeret búvárkodni, az biztos, hogy nem fog csalódni. Aki a mélytengeri búvárkodásban profi, vagy imádja ezt, az meg szerintem, hogyha teheti, és valaha lehetősége van rá, akkor mindenképpen próbálja ki az itteni búvárkodást jó pár területeken. Ha pedig inkább azt szeretjük, amikor hófehér pálmafás strandokon pihengetünk, akkor mondjuk a csendes összeállni szigetvilággal kapcsolatban inkább Bora Borát ajánlom önöknek, vagy Palau egy részét. Ezek egyébként nem olyanok, mint a Maldív-szigetek, hogy minden csak korall, és szinte biztos, hogy bármely szigetre megyünk, hófehér homok a jellemző, meg alig van autó, hanem vulkanikus eredetűek, tehát üdezöldek, belül vizeséseket is találunk, és jó termőterületeket is találunk, de vannak korallos részek is, vannak fehér homokos részek is, vannak pálmafás strandok is, de nem mind ilyen. Tehát alaposan körül kell nézni, hogyha a szállást foglaljuk, hogy hova megyünk, vagy kell szerezni egy kis motort, egy biciklit, valamit, amivel aztán elmegyünk egy jó helyre, ahol lehet normálisan fürdeni, nem pedig fekete lesz a vulkani költől a lábunk, úgyhogy azért ehhez mindenképpen fel kell készülnünk, és ehhez hozzátartozik az, hogy azért nem mindegy az, hogy hol szállunk meg, nem olyan, mint a Maldív, hogy szinte bárhol megyünk, biztosra megyünk. De vannak látnivalók, vannak érdekességek, vannak helybeli történetek, van sok-sok szuvenír, vannak jó szállodák, több csillagos szállodák is, de akár kisebb vendégházak is, akár törzsi vendégházak is jó pár helyen. A biztonság az olyan szintű, hogy gyakorlatilag nem lesz ezzel gondunk, a higiéniai viszonyok viszonylag jók. Én a csendes-óceáni szigetvilágban jó pár helyen, jó pár országban, jó pár területen jártam, de szerencsére itt nem betegedtem meg semmitől. Hát Észak-Afrikában ezt már nem mondhatom el, vagy akár Dél-Kelet-Európa egyes területein sem. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Kis Robert Richárdot hallották itt az Inforádió Világszám című műsorában. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd, és a következő héten, pénteken és szombaton is az Inforádió Virágszemcím műsorával utaznak. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!